Jó napot kívánok, ez itt a Leletek, Vicsek Ferenc műsora. Leletek, hang és gondolat töredékek, tanácskozásokról, konferenciákról, megbeszélésekről. Ritka pillanat, amikor a legtekintélyesebb gazdasági elemzők közül négyen egymásra is reagálva mondják el, hogy mit gondolnak a magyar gazdaság helyzetéről. Nem lepett meg senkit, valószínűleg, hogy Csillag István a legszigorúbb közülük. Állításai súlyos politikai ítéletet is tartalmaztak, de azért, mert szerinte politikai bűncselekmény, amit a kormányzás az országgal művel. Palóci Éva sem volt kíméletes, amikor az oktatás és ezen belül is az alapképzés, az általános iskola került szóba, mert az onnan kivont források következményeit tragikusnak tartotta. A házigazda, Horn Gábor, a Republikon Intézet elnöke, azzal kezdte, hogy a mai viszonyok között különlegesnek számít, ha egy asztalhoz ülnek a gazdasági élet egykori vezetői és elemzők, akik ráadásul évtizedek óta figyelik a gazdasági folyamatokat, és persze eltérően ítélik meg azokat. De ezt viszonylag rendszeresnek tekinthető módon már ötödik alkalommal teszik meg. Az előadók iránti óriási érdeklődés csúrig megtöltötte az A38 hajó konferencia bárkáját. Csikán Attila, korábbi gazdasági miniszter volt az első Orbán kormány idején. Csillag István Medgyessy Péter kormányában volt a gazdasági tárca irányítója. A két meghívott elemző Palóci Éva, a Kopin tárki vezetője, és Vértes András a GKI elnöke. Csillag István kezdte az előadások sorát, és bevezetett egy sajátos kettős könyvelést. Megmutatta, hogy mi a látszat, miről akarják elhitetni velünk, hogy az lenne a valóság, de ezzel szemben mi a valóság, vagyis mi a lényeg. Csillag István egy Bill Clinton idézettel nyitott.
These guys, tehát ezek azok a figurák, akik örökké hatalmon akarnak maradni, és pénzt akarnak csinálni. Ami azt mondanám, hogy tökéletesen egybecseng a magyarországi elemzésekkel, és ezek a szlájdok, amik most következnek, próbálják bizonyítani, hogy igaza van Bill Clintonnak, és körülbelül ez a jövő vár ránk. Ugye normális körülmények között politikusok és kormányok a haza javát akarják. A magyar kormányzat a rövidség kedvéért mondom a javait. És ennek felel meg az a, mondjuk úgy, hogy látszat, kis pálinka, kis nemzeti színű szalag mellett, hogy tudnék a Szél Kálmán terv óta, mi vagyunk a leggyorsabban növekvő ország, mi vagyunk az, ahol saját erőből, nem más lábán, ott újraiparosítás táplálja ezt a növekedést. Nálunk a beruházások fellendülnek, a külföldi tőke siet stratégiai megállapodásokat kötni, baromira nő, ebben a periódusban a foglalkoztatottság és nő a termelékenység.
Ez volt olvasható a tábla bal oldalán, és akkor jött a jobboldali oszlop, ami a látszattal szemben mutatta a valóságot a csillagféle kettős könyvelésben.
Ezzel szemben, ha magunkat a környezetünkhöz hasonlítjuk, akkor teljesen világos, hogy lemaradóba vagyunk, még azoktól az országoktól is, akiket azt hittük, hogy korábban túlszárnyalunk. Ha nem lenne az a fajta uniós transfer, akkor nulla körüli növekedést tudnánk csak elérni. Teljesen világos, hogy újra iparosítás csak azért következik be, mert a szolgáltatók szűkítik a tevékenységüket, hiszen a különadók és egyebek miatt menekülőre fogják. Teljesen nyilvánvaló, hogyha a beruházásokat nézzük, hogy a versenyszféra beruházásai éppen hogy fordítva vannak, hogy nem nőnek, hanem inkább csökkennek, ha nem számítjuk a bank újra tőkésítést. És ha igazán megkaparjuk a foglalkoztatottságot, marad a versenyszférában 50 000 plusz a statiszt.
Az államháztartás rendbetétele csak azért volt fontos, mondta Csillag, mert ezzel ki lehetett iktatni mindenfajta ellenőrzést, és megnyíltak az uniós támogatások kapui, ami nem mellesleg a politikai család gazdagodását volt hivatva szolgálni.
Látszott az államháztartásban. Mi a legfontosabb? Az a legfontosabb, ugye, ami egyébként más szempontból is fontos, hogy a hiány ne legyen növekvő és csökkenő legyen, ne szorítsa ki az állam finanszírozása a magánberuházókat. Tehát ez valóban igaz, de a valóságos cél az lényegében az, hogy kikapcsolni az ellenőrzést, mert ugye a túlzott deficit eljárás egy állandóan visszatérő ellenőrzéssel jár. A legfontosabb cél természetesen, hogy ennek megfelelően be lehessen zsákolni azokat az EU transfereket, mint ami egyébként szükséges. És miért szükséges? Azért, mert a politikai család, bocsánat, a politikai család javára azt a jövedelem átcsoportosítást, ha végre akarjuk hajtani, az csak úgy lehetséges az adórendszer, illetőleg más munkák egy csatornára történő terelése révén, hogyha az államháztartás általános állapota alapjába véve rendben van, ami lényegében különadókkal, közteherviselés átszabásával és bizonyos jóléti kiadások szinten tartásával jár együtt. Ennek a politikai vita lényegében az egycentrumú irányítás az egyik feltétele, aminek megteremtették idén ugye a költségvetés rugalmas módosítás révén az országgyűlés lenullázását, a különböző pénzfelhasználási helyek egyesítésével az átláthatóság teljes megszüntetését, az adósságfinanszírozásban a belföldi önfinanszírozás révén lényegében az itt levő pénzügyi befektetőknek a függőségbehozását, mert hiszen most nincs arra időm, hogy hosszasan meséljek erről, és azért szeretném mondani, hogy miközben a Duma bruttó adósság csökken, valóság, és ez a lényeg, a nettó adósság változatlan, a biztonságos lett a nyugdíj helyett, ugye nyugdíjvagyomból adósság.
A középosztály megerősödése sem igazolható a számuk szerint, sőt, mondja Csillag István. És azt is levezette, hogy a megtakarítások csak azért nőttek, mert a bizonytalanság nőtt. A vállalatok pedig nem akartak beruházni.
A jövedelem átcsoportosítás, ami itt bekövetkezett, a legeslegmagasabb, tehát hogyha tizedekre osztjuk a jövedelmi skálán tartózkodókat, akkor a legfelső két tizedbe tartozóknak a jövedelmekből való részesedése ebben a periódusban nagyjából 8% ponttal nőtt meg. A legalsóké nem változott, most van egy hullámzás ebben a periódusban, de végül is nem változott, és középen elvékonyodni látszik. Tehát az a duma, hogy a középosztály erősödik, nem erősödik. Tehát ez a jó volt, nem volt jó, bővebben című kérdésnél vagyunk. Pénzügyi szektor. Pénzügyi szektor is kiveszi a részét a terhekben, ugye ez a duma. 7 csapás érte, most nincs nagyon gyorsan, persze fel tudnám sorolni, a bankadót, a tranzakciós adót, az elszámoltatást, a végtörlesztést, a előbb vezettük be a tőke követelményeket Magyarországon, mint az Unió összes többi országában. Ugye itt a verseny és a verseny körülmények miatti vizsgálat az ugye egy külön speciális büntetést mond maga után. De a lényeg az volt, hogy nőtt a megtakarítási kedv, természetesen igen, mert hogy tudnék, mitől nőtt ez a megtakarítási kedv? A bizonytalanságtól. Mikor szoktak a népek elkezdeni megtakarítani? Amikor félnek a jövőtől. Ugye, amikor elveszthetik a munkájukat, meg ugye teljesen világossá válik ennek a követelménynek megfelelően, hogy a leginkább, ami negatív, hogy a vállalatok megtakarítása, ami teljesen furcsa és abszurd, nőtt meg ebben a periódusban, mert ők nem akarnak beruházni.
Az előadása végén a summázat nagyon szigorú.
Azt gondolom, hogy ami létrejött, fekete lyuk Európa közepén. Hazajava vagy a javai. Amit látunk, egy stabil diktatúra. Tehát, ha itt lenne Kádár János, nagyon szépeket tudna kacsintgatni, hogy rendszerünk szilárd. Szilárd. Minden Orbántól függ. Minden ellensúly és fék nem csak a politikában, a gazdasági intézményrendszerben is ki van iktatva. A jövedelmek és a vagyon totális újraosztása előtt nincs akadály. Joggal mondhatja Orbán, hogy ő szerény vagyonnal rendelkezik. Mert minden az övé. Amit akar. Jog és tulajdonbiztonság ennek megfelelően ugye egy nagy óbetű. Beruházás ennek megfelelően egy nagy óbetű. De nyilván ennek folytán a fizetési mérleg javul.
Az is szóba került, hogy miért lehet stabil a gazdaság ilyen körülmények között.
Szilárd diktatúra van, stabil, 3 ok miatt. Mert a világban pénzbőség van, mert az EU tagjai vagyunk, és ez egy nyitott ország, amiben a multik stabilizálják a gazdaságot. De nyilván, hogyha előre szegezzük tökéntetünket, elveszett jövőnk van, a növekedési tényezők mindegyike tekintetében, a munkakínálat tekintetében, a termelékenység tekintetében, a beruházások tekintetében. Alapvetően azt látjuk, hogy vagy stagnálás, vagy visszaesés következett, és várhatóan következik be. Ennek folytán a versenyképességünk romlik. Az a szó, hogy verseny, az lényegében tilos, hiszen előre kijelölik, hogy ki vezeti be a fényt, hogy utána majd neki világoljon a nap, ahol lehet. Ennek a következménye nyilván az, hogy van egy tartós, biztos lemaradás, ami az országra vár, ami azt jelenti, hogy természetesen evickélni bármeddig lehet, hiszen egy szilárd diktatúra, pénzbőség, EU-tagság és az Unió, mondjuk úgy, hogy hátországa általi külföldi befektetés körülményei között egy folyamatos evickélés lehetővé tesz, akkor van összeomlás, ha a világban válság van. És tulajdonképpen azzal szeretném zárni ez a végszó, hogy az első nemzedék, ami gyerekeink nemzedéke, akiknek rosszabb lesz a sorsa, mint a miénk. Eddig nem volt olyan politikai kurzus, amelyik ne azt ígérhette volna, nem nyilván azt is ígérte, ez is ezt fogja, hogy a gyerekeinek jobb lesz. Ez nagyjából látszik is, hogy hányan maradnak itthon.
Palóc Éva nem látja olyan borúsan a helyzetet, mint Csillag István, de felkínálta az összevetést a kormány 2011-es ígéreteivel, az úgynevezett konvergencia programban megfogalmazott célokkal, és hát ahhoz képest is nagy a lemaradás.
Azt várta a kormány, hogy 2015-ben tavaly, tehát a 2009-et száznak véve már 25, több mint 25%-kal kellett volna meghaladni azt a szintet, tehát ennyi lett volna a kumulatív növekedés. A konzervatív is körülbelül 20%-ot közelítő szintet, illetve növekedést mondott. Ezzel szemben a tényleges növekedés csak 10% volt kumulálva ez alatt a 6 év alatt. Tehát 10%-kal lett magasabb a GDP, mint 2009-ben volt. A két alsó ábra az a háztartások fogyasztását és a beruházásokat mutatja. Itt nagyjából hasonló dolgokat látunk, sőt a ha úgy tetszik, akkor még drámaibb. Tehát az, hogy a háztartások fogyasztása lényegesen alacsonyabb lett, mint amelyet vártak, és különösen nagy volt a visszaesés 2012-13-ban. Ez ugye szerintem egyértelműen, illetve két tényezőre vezethető vissza. Az egyik nyilván a devizahitelek megemelkedett törlesztési kötelezettsége, de a másik, amit a kormány gazdaságpolitikájában nyomon tudunk követni, ez az egy kulcsos személy jövedelemadó és az bevezetése és az adójóváírás kivezetése, amely azt gondolom, ugye Csillag Pista azt mondta, hogy ez az egyenlőtlenség, ami így kialakult, már stabilizálódott, ez valóban így van, de továbbra is óriási gátja részben a társadalmi konszolidációnak, részben pedig a fogyasztás további növekedésének. Hát a beruházásoknál pedig azt látjuk, hogy 2012-ben, amikor ugye visszaesett a GDP, akkor kb. Majdnem 15%-kal alacsonyabb volt, mint 2009-ben, ami hát egészen drámainak mondható. Még egy dolog látszik ebből az ábrából, ami azért valamivel biztatóbb. Ugye azt látjuk, hogy 2012-ben sok tényező miatt a kormány várakozásaival szemben visszaesett a GDP, visszaesett a beruházás is, a fogyasztás is, egyedül a netto export volt némi húzóerővel. Az elmúlt két évben azonban már ugye tudjuk, hogy 3,7, illetve 2,9%-os növekedés sikerült elérni. Tudjuk jól, erről nem hoztam ábrát, de tudjuk jól, hogy az Európai Unió támogatási összegei ebben óriási szerepet játszottak, de azért azt én nem mondanám, hogy enélkül nulla lenne a növekedés. Már csak azért is, mert időközben megindult egy másik növekedési komponens, és ez pedig a háztartások fogyasztása, ahogy látjuk a bal alsó ábrán. Azt az ábrát nem hoztam, de gyakran szoktam mutogatni, amiből az látszik, hogy 2015-ben még a háztartások fogyasztásának a növekedése ellenére sem ért el a 2007. évi szintet. Ha így nő mondjuk 2,5-3% a következő két évben, akkor leszünk 2017-ben, nagyjából ott, ahol 2007-ben voltunk. Tehát elérjük a 10 évvel korábbi szintet, erről Csillag Pista is beszélt részben.
Ami jó érnek hallatszik, az sem feltétlenül az, mert a munkaerőhiány miatt nőtt meg a bérnyomás a cégeken, és annak köszönhető a fogyasztás növekedése, de a teljesítmény hiányzik mögüle. A versenyképesség nem nő olyan mértékben, ahogy a bérek emelkednek.
Tehát itt óriási elmaradás van, ráadásul van még egy tényező, ez pedig a bérek várhatóan gyorsabb emelkedése. Ez már az elmúlt két évben is megfigyelhető volt, némi gyorsulás, és az idei évre a munkaerő hiány olyan óriási mértéket öltött, hogy mind a statisztikából ez olvasható ki. Ma tette közé a KSH a kereseti adatokat, és hát igen magas bérnövekedést tapasztalhatunk mind összgazdasági szinten, mind a vállalkozói szektorban. Tehát olyan erős nyomás nehezedik a vállalkozói szektor, egyszerűen nem találnak munkaerőt, ami egy elég jelentős bérnyomást fog okozni, a magasabb bérekből pedig nulla infláció mellett, nagyjából nulla infláció mellett fogyasztás növekedés lesz. Most már a megtakarítások, miután a devizahitelek nagyjából megszűntek, és a munkanélküliség sem olyan nagyon súlyos probléma, a megtakarítási ráta talán stabilizálódik, vagy akár enyhén mérséklődhet, ugyanakkor a fogyasztás növekedhet. Annak ellenére, tehát, hogy az elmúlt két évben, 14-ben, 15-ben viszonylag jelentős növekedés tapasztalható, azt is meg kell állapítanunk, hogy Magyarország egyfőre jutó GDP-je az EU országok rangsorában a pozíciója folyamatosan romlik. Ugye 2005-ben még hátulról voltunk a 9-ek, 2005 és 10 között Szlovákia beelőzött bennünket, akkor kerültünk a 8. helyre, 2014-re Litvánia és Észtország is beelőzött bennünket, 2015-ben tavaly pedig Lengyelország. Tehát magyarán Magyarország az EU összes országa közül hátulról az 5. helyen áll, csupán Bulgária, Románia, Horvátország és Lettország van mögöttünk. Ezek viszonylag jelentősen, tehát attól nem kell félni, hogy néhány éven belül megelőznek bennünket, de az ő növekedési ütemük, különösen Romániáé és Lettországé sokkal magasabb, mint Magyarországé.
Palóc Éva azokat a problémákat is felsorolta, amelyek döntő módon sújtják a gazdaságot, és hosszú távon okoznak majd súlyos gondokat. Elsőként az egykulcsos adót és az adójóváírás kivezetését említette, és bemutatta az ábrát, hogy az Unióban hol mekkora az adóék, vagyis a legnagyobb és a legkisebb adók között a különbség. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon bánnak a legkeményebben a legkisebb jövedelműekkel.
A baloldali ábrán viszont egyértelműen látható, hogy Magyarországon messze a legmagasabb az alacsony keresetűnek az adóéke, és nem csak kicsit, hanem óriási mértékben megelőzi a következő Németországot. Tehát majdnem 50%-ot vonnak el a legalacsonyabb keresetőektől, ilyen az Európai Unióban egyáltalán nem létezik. Több országban van egykulcsos jövedelemadó, ugye jellemzően az olyan csatlakozó országokban vezették ezt be, de szinte minden országban van valami kis kibúvó. Tehát valami adóengedmény, valami kedvezmény, valami adólevonási kedvezmény egy bizonyos jövedelemszintig. Éppen most néztem, Csehországban is egy kulcsos lenne elvileg a jövedelemadó, de 2013-ban bevezették, hogy az átlagbér négyszerese fölött már egy extra adó lép be. Tehát valamilyen módon ezt az egyenlőtlenséget próbálják orvosolni, de ahogy mondtam, ilyen, mint Magyarországon lényegében, de nem, Bulgáriában van, de ott 10% az SZIA, tehát ott az alacsony jövedelműeket sem sújtja olyan nagy mértékben. Ez a fogyasztás is nagyban korlátozza, másrészt nagyban hozzájárul ahhoz, amit úgy szoktunk nevezni, hogy dolgozó szegénység, tehát hogy azok az emberek, akik dolgoznak, azok is egyre nagyobb mértékben szegényednek el. Ugye szoktuk beszélni, hogy a családosok adóéka az jóval kisebb, ez valóban így is van, de az összes adó kedvezménnyel együtt, amelyet a családosok kapnak, még itt is az 5. legmagasabb az adóék valamennyi EU országban. Azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon súlyos akadálya.
Sikernek látja Palóc Éva az államháztartás rendbetételét, vagyis, hogy nem folytatódik a 6%-os eladósodás, mert a drága hitelek egyre nehezebb helyzet elé állították az országot. A megszorításokban azonban durva aránytalanságot lát a Kopintár kivezetője.
Ugye mindennek van árnyoldala. Semmivel sem csökkent az állami újraelosztás. Nagyjából 50% körül maradt, sőt, tavaly már 51% körüli volt az állami újraelosztás, amely egy rendkívül kedvezőtlen dolog. Ugye ez egy régi történet a magyar gazdaságban, de időről időre volt fogadkozás arra, hogy csökkenteni fogják ezt a rendkívül magas újraelosztást. Lényegében tehát a hiány alacsony szintjét az biztosította, hogy fenntartották azokat a szektorális adókat, amelyeket valamikor eltörölni ígértek. Ennél nagyobb probléma, és azt gondolom, hogy ez is egy hosszú távú probléma, ugye épp ma érdemes erről beszélni, hogy milyen ennek az 50%-nak, milyen ennek az árami újraelosztásnak a szerkezete. A bal felső ábrán az úgynevezett bürokratikus kiadásokat látjuk, mennyit költ magára az állam. Ez a funkcionális bontásban a kamatfizetés nélküli, és csak azoknak mondom, akik szoktak ezzel foglalkozni, kivontuk a kamatfizetést. Kamatfizetés nélkül az állam kb. 6%-át, a GDP 6%-át költi a saját intézményeire, minisztériumokra, hivatalokra, ügynökségekre és kormányhivatalokra és a többi. Ami a többi országban, ugye lent van Szlovákia, Csehország, egy icipicikével magasabb, nagyjából 3-3,5% körül van a másik három visegrádi ország, hogyha ha mi nagyjából annyit költenénk, mint a bürokráciára, mint a másik három ország, akkor körülbelül 2,5%-kal lenne alacsonyabb ez a kiadás. Hát ez olyan 800 milliárd forint, óriási összegről beszélünk. Tehát miközben itt nagyon nagy túlköltekezés tapasztalható, a jobb felső az egészségügy, a piros vonal, sárga háromszöggel az Magyarország elég jól látható, mert ahol többet kéne költeni, ott a legalsó, a bürokráciánál meg a legmagasabb, úgyhogy eléggé jól kivehető. Az egészségügyre fordított kiadásokban messze alatta vagyunk a többi országnak, ami pedig az oktatást illeti, és azt mondom, hogy ez a legdrámaibb. Ott olyan mértékű csökkenés történt az elmúlt időszakban, ugye amikor erről beszélnek szakértők, akkor nem viccelnek és nem túloznak. Olyan mértékű pénzkivonás történt, hogy ma már lényegében nem csak a három visegrádi országnál költünk kevesebbet az oktatásra, ugye ez a baloldali ábra, ami az összes oktatási kiadást jelenti, hanem gyakorlatilag az EU-ban alig van olyan ország, aki azt hiszem, hogy csak Bulgária az, ahol nálunk most már alacsonyabb ez az arány. És ami szerintem a legdöntőbb, és az egész oktatási helyzetet meghatározza, az, hogy az alsófokú, az alapfokú, tehát az általános és iskolára és az óvodai oktatásra, óvodai nevelése költött összegek pedig zuhanó repülésben, ez a jobb alsó ábra, zuhanó repülésben haladtak az elmúlt években. 2014-re már van adat, ott nagyjából stabilizálódott, tehát nem csökkent tovább, de hát szinte már nincs is hova csökkennie, nagyjából olyan 1% körül stabilizálódott. Ha azt veszük, hogy ez az ára annak, hogyha a fiskális politika egyensúlyban van, akkor azt gondolom, hogy igen, nagy a gond, de hát, ahogy látjuk, lenne forrása annak, hogy a kiadások ezekben a szektorokban nőjenek, csak egyszerűen át kellene csoportosítani.
Arra is ügyelt Palóc Éva, hogy ne csak rossz hírek szerepeljenek az előadása végén, mondott olyan dolgokat is, amelyekkel elégedett. Részletesebben beszélt a monetáris politikáról, annak eredményességéről, az alapkamat leszorításáról, és aztán feltette a kérdést, miért késik a felminősítés, ha valójában a szükséges paramétereket jól teljesíti a magyar gazdaság.
A felminősítés késik, és miért késik a felminősítés, és akkor ez az utolsó gondolat. Én azt gondolom, hogy a magyar pénzügyi és általában a makrogazdasági, de különösen a pénzügyi indikátorok alapján Magyarország felminősítése már régen aktuális lett volna, ha nem Magyarországról lenne szó. Ez ugye egy ellentmondásnak tekintető, és valahogy az ember néha azt érzi, hogy amikor egy felminősítő periódus következik, akkor a magyar kormány mintha szándékosan mindig tenne valamit, hogy ez a felminősítés elmaradjon. Ugye legutóbb pont az MNB törvény beterjesztése volt ez a tétel. Mások úgy magyarázzák, hogy félnek a felminősítés elmaradásától, és úgy tennek, mint a nem tudom melyik ember, lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten, mondja a paraszt, amikor ő is elveri a szőlőjét, hogy úgyse lesz, hát akkor inkább lássék úgy, mint hogyha ha ebben mi is aktívan közreműködtünk volna. Összességében, tehát én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság, bár ez délután lesz ez a szekció, amikor a kilátásokról lesz szó, de nagyjából egy olyan 2,5%-os növekedés benne van ebbe a gazdaságban, tehát nagyjából, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nulla lenne a növekedés, amit nagyjából a fogyasztás tud felfele húzni, a másik oldalon inkább a szolgáltatások. Ez azonban továbbra sem lesz elegendő ahhoz, hogy azt a lemaradást, amelyet az elmúlt 10 évben elszenvedett a magyar gazdaság, behozzuk, sőt, még akár enyhe további lemorzsolódás sem zárható ki, különös tekintettel, ahogy Lengyelországot, a lengyel gazdaság rendkívül gyors növekedését nézzük, bár ott most lehet, hogy azért ennek többé-kevésbé ennek a gyors növekedésnek ott is vége lesz, de például Románia vagy Szlovákia kifejezetten hosszú távon jó potenciális növekedéssel rendelkezik, mint Magyarország.
Így fejezte be Palóc Éva, és vette át tőle a stafétát Vértes András azzal, hogy a környező országok, amelyek nagyon le voltak maradva tőlünk, sorra érnek utol bennünket, illetve előznek le.
Ha valaki nekem 25 évvel ezelőtt a rendszerváltás idején azt mondja, hogy Bulgária olcsóbban fogja finanszírozni magát, mint Magyarország, elküldtem volna a jó édesanyjába, vagy még durvábban. Márpedig, ha valaki megnézi ezt az ábrát, Bulgária mindvégig olcsóbban finanszírozta magát, mint Magyarország. Ezek azért katasztrofális dolgok, és a forint leértékelődése is praktikusan a legnagyobb a... Megint a lejjel, tehát a románokkal vagyunk óriás versenyben, hogy kié, mié, hogyan, miként, de a dolognak a lényege az egyértelműen látszik. Jövünk-e kifelé azért mostanság az utóbbi időszakban? Én azt gondolom, hogy ha igazán őszintén akarjuk nézni a dolgot, el kell ismerni bizonyos eredményeket. Tehát vannak eredményei az elmúlt évek, 5-6 év gazdaságpolitikájának. Mik? Az egyik, hogy az EDP-ből kijöttünk. Tehát a túlzó deficit eljárásból, bocsánatot kérek. Tehát a túlzó deficit eljárásból kijöttünk, 3% alatt hiány, mindenben igaza van az Istvánnak, hogy ez, meg Éva is mondta, ugye, hogy a 1,5%-os GDP arányos magánnyugdíjpénztár, én is odaírtam, stb. Meg az EU beruházások bevétele, ne felejtsük el, hogy az EU pénzek átmennek ugyan a költségvetésen, de magából a beruházás által létrehozott mindenféléből abból van bevétel, ha más nem, akkor legalább SZIA és mindenféle egyebek. Tehát ha ezeket nézzük, akkor persze azt lehet mondani, hogy ezek a javulások nem jelentősek, de tényszerű az, hogy ez a kormányzat semmi más nem értett meg, de azt megértette 2010-ben, amikor kimentek Barrosohoz, és Barroso azt mondta, hogy hát ha 7% a deficit, akkor kezicsókolom, mi pedig elvesszük az EU-s pénzeket. Kész, baromi egyszerű, ugye erről is szó volt. Tehát, de ezt megcsinálta. Azért szeretném mondani, az előtte lévő 5-6 évben nagyon gyakran nem sikerült ezt megcsinálni, még akkor sem, hogy ugyanezt mondták. Tehát azért ez, legyünk ennyire őszintén. A külföldi adósság, fogok mindjárt ábrákat is mutatni. Külföldi adósságunk az szintén csökken. Itt nem teljesen értünk egyet, a külföldi nettó adósságunk is csökkent, tehát azért ott van jelentős csökkenés, és Magyarország kitettsége vagy veszélyeztetettsége az jóval kisebb, mint volt. Azért ezt igenis el kell ismerni. Miért? Persze azért, mert az EU pénzek áramlanak be, az EU pénz nettó beáramlása az a GDP 5-6%. A nettó beáramlás mondjuk 5%-a volt az elmúlt 3 évben, minden 3 évben nettó 5%, plusz a hazautalások most már, tehát a külföldön dolgozók hazautalásai további 3-4%-ot tesznek ehhez hozzá, ez a GDP 8-9%-át kitevő többlet. Hát ennek következtében persze ilyen helyzet van, de a végeredmény mégiscsak az, tehát azért nézzük a végeredményt is, és különösen a külföldi befektetők, meg a külföldi pénzemberek azért főleg a végeredményt nézik, baromira csökken a külföldi adósság, meg fogom mutatni. MNB alapkamat csökkent, ma is kétszerese az eurózónáinak, itt szintén ez elhangzott. Van egy egyértelmű fehéredés, erről ugye azt hiszem még nem beszéltek. Igenis pozitívum, egyébként halkan mondom, mi is jó néhányszor javasoltuk, hogy akkor még az APEC-hez tessék összekötni a pénztárgépekkel, nem fogadták el ezt, ők meg megcsinálták, és ez eredmény, azért ezt el kell ismerni. És én azon a véleményen vagyok, nyilván ez egy abszolút vitatható dolog, hogy a közmunka azért jobb, mint a munkanélküliség. Persze nyilvánvalóan nem valós igazi GDP teljesítmény, de azért mégiscsak jobb, mint hogyha semmilyen munkában nem vennének részt. A valós munkanélküliségünk 9% körül van, ez jelenti a mi véleményünk, vagy az én véleményem szerint a helyzet. Tehát nagyon gyorsan az ábrák, ugye annak valós tartalmi egyértelmű csökkenése nincs. Valójában azt mindenféle trükkökkel, ügyességekkel, ezzel, azzal, amazzal húzzák, de megcsinálják azt, hogy a saját egyébként gügye szabályukat, tehát ami az állandó csökkentést írja elő, mindenfajta körülményt nem figyelembe véve, és azt a szabályt is, amit az EU előír, ezeket lényegében teljesítik, nem teljesíti a nagyon bonyolult EU szabályokat, mert most vannak már nagyon bonyolult EU szabályok, nem fogok ebbe belemenni, ezt tulajdonképpen Magyarország nem teljesíti, de ezek meg olyan bonyolultak, hogy az EU maga se bírja ezt sehol megkövetelni. Ennek következtében ez a szabály hát felpuhult, de mindenki számára, nem csak Magyarország számára. Itt van a külső pénzügyi egyenlegnek a nagyfokú, tehát itt azért látszik, a GDP 6-8%-a körüli többletünk van, ennek következtében a nettó külföldi adósság az természetesen rohadt mértékben csökken, már úgy értem, hogy roham tempóban, nehogy félrejtés legyen, tehát őrült tempóban csökken. Az előbb elmondottak miatt, tehát a nettó EU pénzbeáramlás és a hazautalásoknak a nagy-nagy-nagy összegei miatt. Kamatok. Ugye ilyen módon csökkentek a kamatszintek, nagyon jelentősen csökkentek a kamatszintek. Ha mondjuk a zöld vonalat nézik, tehát a lakosság lakáscélú hiteleit nézzük, akkor ugye az 11%-ra lement valahova ilyen 4-5% környékére. Ez a mai napig azért a duplája az eurozóna mondjuk lakáshitel kamatának. Tehát azért ezt is tudni kell. Tehát igen, de azért saját magunkhoz képest ez bődületes javulás, és azért ennek egyértelműen pozitív jelentősége a gazdaság szempontjából. És akkor az alkalmazottak számában ugye nagyjából ugyanazt megmutattam, mint amit mások másképp mutattak. Tehát éppen csak, hogy tehát az úgynevezett alkalmazotti statisztika szerint még el se értük egyébként a válság előtti szintet. Más kérdés, ugye különböző, van az ILO statisztika, és van ez a statisztika, nyilván mindegyikben vannak torzítások, de mindegy, ez a dolog lényege. Miből van ugye jelen pillanatban a gyorsulás? Alapvetően ugye az EU pénzekből, és az energiaárcsökkenés okozta meglepetés dezinflációból, ugye ez a, valójában ezek a folyamatok vezettek elsősorban a gyorsuláshoz, és azt is meg lehet állapítani, most nyilván még részletes elemzések nincsenek, de az EU pénzbeáramlásnak az igazi versenyképesség növelő, modernizáló hatása nagyon-nagyon picike volt, sokkal kisebb, mint amit alapvetően hát meg kellett volna el kellett volna érni. Ugye 30 milliárd euró jött be Magyarországra mostanáig, a mostani időszakban újabb 30 milliárd euró, ez 60 milliárd euró, a magyar GDP 60%-a. Őrült pénz, soha a büdös életben nem jött, és nem is fog jönni Magyarországra ennyi pénz. És az a baj, hogy ennek a felhasználásával nagyon csehül állunk.
Csikán Attila leginkább a versenyképesség érdekében tett lépéseket elemezte, és ott folytatta, ahol Vértes András abba hagyta, hogy az uniós források szolgálták volna a magyar gazdaság felemelkedését, a versenyképesség növelését, de sokkal nagyobb energiát fordítottak a gazdaság irányítói a személyes gazdagodásra, mint a nemzeti teljesítőképesség felemelésére.
Valóban visszaestünk az összes többi szocialista, volt szocialista országgal összehasonlítva, tehát ezek az adatok mind valósak. Én a kedvenc területemben a versenyképesség vonatkozásában szeretném ezt ugye alátámasztani, azok a nemzetközi versenyképességi modellek, aminek a segítségével országokat összehasonlítanak, meglehetősen széles alapon, sok mutató alapján, az mind azt mutatják, hogy Magyarországnak a helyzete romlott. Egészen konkrétan a legnépszerűbb ilyen mutató, ugye a World Economic Forumnak a versenyképességi indexe, amiben Magyarország a 2001-es 29. helyről a 140 körüli országból, tehát 29-2001-ben 63 2015-16-ban. Tehát a 29-ről a 63-ig, de hozzá kell tenni megint, hogy 2009-ben is már 38-ak voltunk. Tehát magyarul a 2000-es években is buktunk már 10 helyezést. Ami árnyalja ezt a képet, és ami nagyon fontos és megfontolásra érdemes, hogy az átlagos helyzete az összes volt szocialista országnak lényegesen romlott. Tehát nem csak Magyarország megy lefelé a versenyképességi rangsorokban, hanem az egész régió. Nos, ez megint ad egy olyan gondolkodási alapot, ami ugye a kilábalás szempontjából fontos, hogy hova kell lépni. A második dolog ez a versenyképességgel rancsorral kapcsolatban, hogy a legrosszabb helyezéseket Magyarország azokban azokon a területeken érte el, amelyek az intézményi rendszer működésére vonatkoznak, nevezetesen ugye a kormányzatnak a tevékenységével kapcsolatban, illetve a társadalom általános állapotát befolyásoló intézményekre vonatkozólag. Ott vannak olyan témák, ugye 110-valahány szempontot használ ez a versenyképességi rangsor, ahol a 100. hely fölött vagyunk, a 140 országból. Hangsúlyozni kell azt, hogy ezek a mutatók döntően az adott országokban élő üzletembereknek a véleményét tükrözik. Tehát ezek nem valami objektív számok, nem azt jelenti, hogy Zambiánál jobban, rosszabbul állunk ebből a szempontból, azt mutatja, hogy a magyar üzletemberek azt gondolják, hogy a lehetőségeik itt rosszabbak, mint Zambiában, ami nyilvánvalóan nem ugyanaz. Na most ugye ez viszont azt jelenti, hogy ez átvezet a második témámhoz, ugye az üzleti szférának a helyzetéhez. Nevezetesen ugye ahhoz, hogy ha ilyen rossz az üzletembereknek a közérzete, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy ugye a vállalati beruházások visszaesnek, hogy a hitelállomány, ugye a vállalati hitelállomány nem növekszik, sőt csökken. Nem lehet csodálkozni azon, hogy általános elbizonytalanodás van a vállalati stratégiák működését illetően, és hát az, hogy ezek a mutatók, ezek valóban nagyon lényegesen romlottak az elmúlt néhány esztendőben. Nekünk ugye a Corvinusnak, a versenyképességi központjának van egy rendszeres ilyen vállalati felmérése, amin 1200 vállalatvezetőt kérdezünk meg, és ezek mind azt mutatják, ugye, hogy ezek a tényezők, ezek tartósan és sajnos folyamatosan lefelé menve vannak ott az üzleti szférában. Más megfogalmazásban az azt jelenti, ugye, hogy ha valamit akarunk a kilábalás körül tenni, amiről most nem fogunk beszélni, hogy megegyeztünk, akkor ugye ezeket az üzleti, a gazdálkodási feltételeket kell javítani. Szóval ugye nem hiszem, hogy itt különösebben részletezni kellene azt, hogy az üzleti szféra felendülése nélkül nincs gazdasági kilábalás. Tehát akármit is csinálunk, és teljesen egyetértek azzal, hogy egy csomó makromutatónk az lényegesen jobb, mint korábban volt, de ugye addig nem beszélhetünk kilábalásról, amíg az üzleti szféra nem fog és nem akar beruházni. Ide tartozik még egy dolog, amiben a kormányzatnak csak áttételes szerepe van, de azért megemlítendő. Nevezetesen az, hogy minden felmérés azt mutatja, hogy az üzleti szférának a működési hatékonysága nagy mértékben differenciált annak függvényében, hogy milyen a menedzsment minősége a különböző területein. Ez ágazatilag és vállalatonként is megfigyelhető, nagyon sok felmérés mutatja. Na most ebből a szempontból én azt gondolom, hogy érdemes megint csak egy pillanatra megállni, és arra gondolni, hogy talán nem kellene annyit izélgetni a közgazdászképzést, meg a körülötte lévő dolgokat, mert ugye az, hogy a vezetőképzés Magyarországon nagyon alacsony szinten áll, és ebben szerepe van annak, hogy milyen intézményi bizonytalanságban ne körül a téma körül is, az azt hiszem nagyon fontos. És ha megint csak, hogyha hosszú távon kilábalást akarunk, akkor az általános oktatási problémákat, amelyeket én is rendkívül sörösnek tartok, azon belül ez egy külön fejezet, azt gondolom, az üzleti képzésnek a fejlesztése. Hát az, hogy a kormányzati tevékenységnek a üzleti szférát befolyásoló bizonytalankodása, az nagyon jelentős, az mindig megnyilvánul minden olyan felmérésben, amik a korrupcióra vonatkozik. Ugye nyilvánvaló, szóval, hogy is mondjam, ez már annyira elcsépelt téma, hogy az ember szinte szégyelli fölemlíteni, miközben hallatlanul fontos, hiszen a gazdaságnak számos ágazatát teljesen a fekete gazdaság uralja ma is. Szóval nem akarok iparágakat mondani, mert valaki érintve jelezheti magát, de egyszerűen félelmetes ez a dolog. A másik ügye, amiről szintén közgazdász körökben azért igen sokszor esik, ugye, hogy ezeknek az EU-s transfereknek van egy nagyon erős vállalkozás kiszorító hatása, és ennek írtó fontos a jelentősége megint a hosszú távú kibontakozás szempontjából, hiszen ugye egy komplett generációja úgynevezett vállalkozóknak szokott hozzá ahhoz, hogy a vigyázó szemüket ugye az EU-s források felé vessék, és ugye nem egy konkrét vállalatnál fordult elő most, hogy ugye azt mondták, hogy egy évvel abban az ágazatban nem igen volt EU-s transfer, és az év végén csodálkozva vették észre, hogy mennyit növelték a hatékonyságukat abban az esztendőben, mert ugye kénytelenek voltak azzal foglalkozni. Tehát magyarán szólva ez az üzleti szférát nagy mértékben befolyásolja hosszú távon. És az utolsó dolog, amiről szeretnék említést tenni, az az, hogy hát ugye most már nagyjából meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mit is jelent az unortodox gazdaságpolitika, milyen szemléletet tükröz, és mi az, ami a érdeklődésének középpontjában áll. Szívesen beszélek róla, de nem most, mert szeretném az időt tartani. Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az a gondolkodásmód, ami ebben az unortodox gazdaságpolitikában és vélényegében a mögötte álló általános társadalompolitikában tükröződik, az sajnos egyszerűen nem veszi figyelembe azokat a globális trendeket, amelyekkel az üzleti világ az egész világon foglalkozik.
Arra utalt a korábbi gazdasági miniszter, hogy rendszeresen jár nemzetközi rendezvényekre, és ott a világtrendeket vizsgálják, a központban a képzés, a szervezet fejlesztése, a hatékonyság növelésének új módszerei foglalkoztatják a vállalatok vezetőit, és ma már generációk vannak az üzleti életben Magyarországon, amelyek nem ismerik a globális trendeket, mert az unortodox gazdaság csapdájában irányítanak kisebb vagy nagyobb cégeket lassan évtizeden túli időszakban akár. Azt sem értik a világban, hogy miként fordulhatott Magyarország 180 fokot ahhoz képest, amerre korábban tartott. Ezt a nemzetközi mezőnyben, ahol a versenytársaknak és a partnereknek kiáró figyelemmel kísérik a fejleményeket, értetlenkedve tapasztalják. Pláne azért, mert egy reformer mintaország váltott megmagyarázhatatlanul irányt.
Különösképpen nem értik azt, hogy ugye reformer mintaország az hogyan változtatott ilyen mértékben irányt, vagy előrejelzik a következményeit annak, hogy ahogy korábban kritikusan tudtunk viszonyulni saját dolgainkhoz, és hibáknak tüntettünk fel, azt most a kormányzati kommunikáció védelmezi. Tehát amikor hallunk olyan kijelentéseket, hogy valójában ugye a korrupció az lényegében a nemzeti középosztály erősítésére szolgál, ugye úgy osztjuk el a pénzeket, hogy azoknak jusson, akik ugye aztán képesek ugye nemzeti gondolkodásra és így tovább. Ugye ezeket már nagyon nehéz megmagyarázni. Tehát most ezzel, ha csak ennél a témánál maradunk, ez a legnehezebb helyzet most az elmúlt évtizedekre visszavetítve, hogy nagyon nehéz magyarázatot adni. Ami nem, persze olyat, amit el is fogadnak, mert ugye bólogatni azt mindig lehet.
Azzal csatlakozott a gondolathoz Csillag István, hogy a nemzetközi konferenciákon rendszeresen előkerül a női cégvezetők, a fiatal cégvezetők és a meleg cégvezetők aránya. Ezt azért vizsgálják, mert egy ország nyitottságának jó mérőszámai az ilyen adatok.
Tehát ha megnézik, hogy a startupoknak kik a tagjai, kik a vezetőik, hol versenyeznek. Ezek nők, fiatalok, melegek. És bocsánat, hogy ezt így előre veszem, és megint provokatív éllel, de ez egy macsó, bezárkózó társadalom. Alcsúton nem lehet győzni. És az országból alcsút lett. Eddig is ez volt, tehát bocsánat, nem 5 évvel ezelőtt lett ilyen, de megerősödött. Amit mutatni szeretnék. Sokan emlékeznek arra a sorozatra, magyarázom a mechanizmust. Volt a címe, Kopácsi Sándor volt ugye az egyik ötletadója. Minden egyes, erre nem emlékeznek annyira, minden egyes résznél megjelent ez a bizonyos doktor agy, aki ugye először azzal kezdte, ami itt van. Tudjuk, miénk az ország, de azért ne vigyük haza. Nem volt ez véletlen, amikor az én közvetlen elődöm, nem te, azt javasolta, hogy folytassuk ezt a sorozatot a tőzsdére, tehát a modern intézményrendszerek magyarázatára. És mondtam, hogy nem lesz jó. Mert a régi sorozat is ezzel kezdődött, ha most is ezzel folytatnánk, annak világos lenne az üzenet.
A vitában szóba került az is, hogy a multinacionális cégek ellen sikeres kommunikációs hadjáratot folytatott a kormány azzal, hogy kiviszik a profitot Magyarországról. Erre jegyezte meg Vértes András, hogy a hazai ugyanúgy kiviheti, az egész csak a speciális népbutítás része.
Ugye egy általános népbutítás keretében egy speciális népbutítás folyik ez ügyben. Hát ugye miért gondoljuk azt, hogy csak a külföldi multinacionális cég tudja kivinni a pénzét, és egy magyar cég miért ne tudná kivinni a pénzét, vagy a profitját, és teszi is. Tehát ha megnézzük a folyamatokat, akkor látjuk, hogy a kiáramló pénzek egy jelentős része az magyar cégtől áramlik ki, és nem külfölditől. Sőt, pont fordítva, amikor az Audi Magyarországon befektetett, az első időszakban, most fejből mondom, talán 2013-ig, de nem vagyok egész biztos a dátumban, meg kéne pontosan nézni, itt tartotta a pénzét. Itt tartott 5 milliárd eurót a magyarországi számláján, mert a magyar magas kamatok mellett, ugye forintban történő befektetés esetén, a magyar magas kamatok mellett, meg mindenféle egyéb okokból, ez neki előnyös volt. A cégcsoport profitjának nagy részét itt realizálta Magyarországon, és ebből azért Magyarországnak is van egy kis haszna, nem sok, de azért valami pici haszna volt. Aztán, amikor nagyon bedurvultak ezek a szabályozások, akkor úgy, ahogy volt, egyik napról a másikra elvitte az egész pénzét haza. És ez nagyon-nagyon sok esetben megtörtént. És még egy apróságra hadd reagáljak, ezek a shared service centerek. Ugye korábban nagy vita volt arról, hogy a bölcsész hallgatókkal mi a fészkes fenét lehet majd csinálni, ez a sok ezer hozzá nem értő, semmihez nem értő emberke, ezek ma mind sokkal több pénzt keresnek, mint a feldolgozóipar legtöbb részében dolgozó magyar szakmunkás, vagy mérnök, vagy stb. Mert a shared service centerekben jelen pillanatban már majdnem 60 ezer ember dolgozik, és jellemzően úgy, ahogy itt az előbb az Éva elmondta, jó fizetésért, abszolút biztos állásban, mert sokkal jobbak, mint az indiaiak.
Végül Csikán Attila szavait érdemes még felidézni azzal kapcsolatban, hogy miért finanszírozza az Unió a magyar gazdaságot? Mert más perspektívába helyezi a folyamatokat az, amit ő mond, mint ahogy azt korábban láttatni szerették volna mások.
Mi beléptünk ebbe az integrációba, amit Európai Uniónak hívnak, ugye ami jár kötelezettségekkel és előnyökkel. Ugye nyilván nincs idő arra, hogy ezt listázzuk. Ugye ahhoz, hogy ennek a integrációnak mi úgy legyünk hatékonyan tagjai, hogy az másoknak is jó legyen, meg nekünk is, ahhoz bizonyos ezeknek a kötelezettségeknek, meg előnyöknek egy bizonyos arányára van szükség. Hogy ez lehetővé legyen, hogy ez lehető legyen, ahhoz szükséges az, hogy megpróbáljunk valahogy felzárkózni ehhez a térséghez. Teljesen nyilvánvaló, hogy gyengébb állapotban voltunk, mint az Európai Unió korábbi országai. Ugye ezért próbálják ezt a támogatást megadni ahhoz, hogy felzárkózzunk. Ez nem egy egyoldalú előny senki számára. Ugye az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy egészséges gazdaságok működjenek a perifériáján is. Ugye nekünk meg szükségünk van arra, hogy a felzárkózáshoz segítséget kapjunk. Tehát én alapvetően rossznak tartom azt a kérdésfeltevést, ugye, hogy ez most nekünk jár, vagy nem jár. Ez egy szerkezeti eleme ennek a dolognak, hogy mi benne vagyunk ebbe az integrációba. Semmi is, se az Európai Unió, mint olyan, nem tudná ezt az egész játékot játszani, hogyha nem lenne ez a dolog. Most nem beszéltem a hatékonyságáról, ez egy másik kérdés.
Ugye ezt donorországok adják össze, azért ne felejtsük el, tehát elsősorban ugye a jóval magasra egy fél első GDP-s országok, úgyhogy valójában a donorországok közvéleménye várja el azt, hogy ezt normálisan és jól felhasználják, mert ez valójában az ő zsebükből kerül át hozzánk.
Ennyi volt egész röviden. a Republikon Intézet konferenciája április utolsó előtti hetében a magyar gazdaság helyzetéről.